Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Sok szeretettel köszöntöm vendégige hirdetőnket, Daniel Szell lelkipásztor testvéremet is. Készüljünk Isten üzenetének meghallgatására, és nyíljon a szívünk ki előtte. Az éneklés közben is így énekeljük azt az éneket, amelyet most ebben az adventben tanultunk. Adventi hírnök friss fenyőág. Immár most már három verszakkal énekeljük. Elfoglalva 305. dicséretünket keressük meg, 305. énekünket énekeljük mind a négy verszakában.
Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen.
Nyíljon meg most a szívünk az ő szava előtt, amely Lukács evangélium a 4. fejezetéből hangzik hozzánk, a 14. verstől a 21. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakkoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Isten áldása legyen igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán, helyünket elfoglalva imádkoztunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a várakozás és a készülődés időszakát. Szeretnénk advent hátralévő idejét is még csendesen és befelé hallgatva tölteni, amikor elhallgathat a világ zaja, és egyre világosabban hallhatjuk azt, amit Te mondasz nekünk. Áldunk Téged azért, hogy őriző pásztorunk vagy, hogy az elmúlt napokban is vigyáztál ránk és szeretteinkre. Légy áldott a vezető, tanácsoló kegyelemért, hogy hozzád mindig fordulhatunk. Köszönjük neked a templom áhítatát, a közösség szeretetét és az Isten tisztelet belső örömét, hogy mindig azt nekünk valami fontosat ezen a helyen, amikor csak színed elé állunk. Legyen velünk most is a Te jóságod. Kérünk, vegyél el tőlünk haragot, ellenséges érzéseket, és minden önzést és szeretetlenséget, ami csak elválaszt bennünket tőled. Formáld gondolatainkat, érzéseinket, és töltsd be üres szívünket a minket kereső Jézussal. Ő érte, hallgass meg, kérünk minket imánkban, és add nekünk igédet és szent lelkedet. Ámen. Százötvenötödik dicséretet énekeljük most együtt, és készüljünk így is Isten igéjének hallgatására.
Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának a 4. részéből, a 20. verstől a 24. versig. Az asszony így válaszolt: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus azt mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Azt mondta neki az asszony: Tudom, hogy a Mesiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk. Jézus azt válaszolta: Én vagyok az, aki veled beszélek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten szeretetét és kegyelmét megjelentő üzenete itt Advent 3. vasárnapján én egy egyszerű kis mesével szeretném kezdeni. Egy mesével, ami egy csukudvarban kezdődött. A kacsamama sokáig ült a tojásokon, és várta, hogy kikeljenek. Sok türelem kellett hozzá, de egyszer csak eljött a nap, amikor az első tojás megrepett, és egy sárga kis gombolyag kiszaladt belőle. Boldogan nézegette, szíve repesett az örömtől. És egymás után repettek meg a tojások, és bújtak ki a drága kis sárga kacsácskák, és szaladgáltak körülötte. Már itt volt az idő, hogy lassan körbejárjon büszkén kicsinyeivel a csukudvarba, de még mindig volt egy tojás, egy nagyobb bacska, szürke, pettyes tojás, ami nem akart föltörni, és amiből még nem bújt ki a kiskacsa. Hiába biztatták kiskacsa gyermekei, ő türelmesen ült és várt. Míg aztán egyszer ez a nagyobb tojás is fölrepett, és kimászott belőle egy kicsit ormótlan, nagylábú, hosszú nyakú, szürke furcsaság. De a kacsamama örült neki, hiszen az övé volt. Csatarendbe állította kiskacsáit, és elindultak a tyúkudvarban. Körbejártak nagy büszkén. Örültek is nekik a tyúkudvar lakói, de amikor a sor erre a szürke, nagyobb bacska kacsára esett, akkor bizony a kutya megugatta, a macska megnyávogta, a tyúkok megcsipdesték, és mindenki csúfolni kezdte őket. Milyen ormótlan kiskacsa a sok pejhes, sárga kis gyönyörű kiskacsa között. És bár a kacsamama védte és szárnyaival takarta, a szürke, ormótlan kiskacsánk egyre jobban szégyelte az ő szürkességét, az ő formátlanságát, az ő alaptalanságát. Különösen is, amikor már kiskacsa testvérei is bántani kezdték, hiszen ők is szégyelték őt. És akkor úgy döntött, hogy ő világgá megy. És elindult. Szerencsével járt, mert befogadta egy asszony. És kedvesen körülvette, helyet készített számára. De ez a szerencse csak addig tartott, míg az asszony kedvence, a házat uraló cica haza nem tért, aki féltékenységében elűzte a mi rút kiskacsánkat. Aki akkor kikerült a nádasba, és ott lapult, magányosan, fázva, a hidegben, belenyugodva abba, hogy ő már csak ilyen szürke és szerencsétlen, hogy ő senkinek nem kell, és ő mindig egyedül marad. Ha jöttek a vadászok, akkor még mélyebbre lapult, hiszen veszélyes volt. Így vészelte át valahogy a telet. És amikor jött a tavasz, egyszer csak a tó másik oldalán gyönyörű szép fehér madarakat látott. Úszni, siklani a víz felszínén. Gyönyörűek voltak. A szíve nagyon dobbant. De jó lenne nem egyedül lenni, hozzájuk tartozni. De esélytelen, hiszen ő a tyúkodvarba az ottani kiskacsák közül is kilógott. Ő senkinek nem kell. Mégis nagy bánatában és vágyakozásában kijebb siklott a vízen, és a víz tükrében megpillantva magát valami furcsát látott. Egészen hasonlóan nézett ki, mint azok a távoli madarak, akik észre is vették őt, és körülvették. És megkérték, hogy tartson velük. Hogy? Én, a rút, a szürke, az alaptalan, a formátlan kiskacsa? Nem. De nem rút kiskacsa vagy, te hattyú vagy, és közénk tartozol. És boldogságában néhány könycsepp hullott a vízbe, majd kitisztulva újra nézte magát a víz tükrében, és meglátta, valóban, ő belőle, a rút kiskacsából csodálatos, fehér hattyú lett. Kedves ez a mese, mindannyian ismerjük, talán el sem kellett volna végig mondanom ilyen részletesen, milyen sok ponton találkozik az ember életérzésével, amikor kevésnek, szürkének, foltokkal telítettnek érzi magát, amin már nem lehet változtatni, ami meghatározza a jelenét és a jövőjét. A kérdés az, hogy lehet rajta változtatni? Vagy valóban úgy marad, hogy a mesében átélt változás, hogy ez a szürke, ormótlan kis állatka csodálatos fehér hattyúvá változott, az életben is megtörténhet? Vagy ez csak a mese világa? Jézus Krisztus arról beszél, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ő azért jött, hogy esélyt kapjon az ember, megtisztulni a szürkességeiből, a foltjaiból, azokból, amiket takargat és szégyel, amik mögé elrejtőzik, ami miatt magányos és visszahúzódik, és egy új identitást, egy új életet, egy új lehetőséget adjon számára. És most nézzük meg a fölolvasott igének a teljes történetét, hiszen ennek a történetnek csak egy szakaszát olvastam. Ez a történet egy olyan asszonyról szól, aki valamikor fiatal lányként, ugyanúgy, mint minden fiatal lány, én azt hiszem, hogy kortól és kontinenstől függetlenül arról álmodozott, hogy majd egyszer szép esküvője lesz, szép mennyasszonyi ruhája lesz, szeretni fogja a férje, gyermekeket szül, és boldog családi életet él. Így indult az életbe. És az apja meg is szervezte neki az esküvőjét. Megvolt a vőlegény, a férj, aki őt feleségül vette. De az álom itt egy nagyot tört. Mert a férje nem biztonságot és szeretetet nyújtott neki, hanem nem sokkal a házasság után elküldte őt. Befogadás, elfogadás és szeretet helyett elutasítást. És keménységet kapott. Ami azt üzente, te nem vagy elég. Nem vagy elég jó nekem. Nem szeretlek. Nem kell lesz. Érdekes törvények voltak Izraelben. Ugye a szívük keménysége miatt azt mondja Jézus, Mózes megengedte a vállólevelet. Nem tudom, a testvéreknek van-e ötlete arra nézve, hogy milyen indokkal lehetett egy zsidó férfinek a felesége számára vállólevelet adni, amivel hazaküldhette az apjához. Mivel ez most nem egy interaktív istentisztelet, nekem kell megválaszolnom a kérdést, megdöbbentő érvek voltak. Ha odakozmált az étel, az már elég ok volt arra, hogy vállólevelet kapjon a feleség. De az is, hogyha a férjnek egy másik nő jobban megtetszett. Döbbenet ez a kiszolgáltatottság. Ha valaki megcsalta a férjét, el ne tévesszük, akkor nem vállólevelet kapott. Ha valaki kikezdett egy idegen férfival feleség létére, azt megkövezték. Annak nem volt folytatása az életének. Aki vállólevelet kapott, az ennél kisebb vétségeket követett el. Az is lehet, hogy nehéz természete volt, nehéz volt vele együtt élni. Az is lehet, hogy tényleg nem főzött jól, vagy nem takarított megfelelően. Vagy nem úgy állt haptákba, mint ahogy a férje ura kérte. A lényeg az, hogy a mi asszonyunk vállólevelet kapott és landolt édesapja házába. Amiután az édesapa újra gondoskodik róla, hiszen egy nő egyedül nem tudja abban a korban magát fenntartani. És újra férjhez adja lányát. És a házasság talán már kevesebb naivitással, de még mindig reményekkel tele indul. De ez a házasság is kudarccal ér véget. Újra hazaküldik. És így jön a harmadik házasság. És az asszony újra és újra azt tapasztalja meg, hogy ő nem kell. Hogy az a szeretet, amire ő vágyik, mert minden ember arra vágyik, az valahogy az ő számára nem terem. A biztonság, az elrejtettség érzése, az, hogy őt valaki igazán ismerje, és a lelke legmélyén megértse, elfogadja, befogadja, társává legyen, nem adatik neki. A visszautasításokban egyre mélyebbre kerül. Igen, hibázott. Biztosan ő is hibázott. Lehet, hogy nehéz természete volt. Lehet, hogy rosszul főzött. Mégis az a hiány és az a fájdalom, ami a lelkét egyre mélyebben átjárja, az egyre mélyebb szakadékba sodorja őt. Ahonnan nincs kiút. Tele van szürke foltokkal, tele van kudarccal. Az emberek megvetik, és ő magát is kudarcnak vallottnak gondolja. Hol vannak már a régi álmok, amikor ő arról álmodozott, hogy majd lesz egy szép családja, gyermekei, biztonsága. Az ötödik vállólevél után már nem él az apja. És egy férfi úgy fogadja magához, hogy nevét már nem adja neki. Tulajdonképpen használja. Moshat, főzhet, takaríthat. Kielégítheti a férfi minden némű igényét. De azon túl, hogy fedelet kap a feje felé, becsületet már nem kap. Mindenki megveti. Mindenki összebeszél a háta mögött. És ennek az asszonynak
a magányos, megkeseredett szívével nincs erre szüksége. Hogy dönt hát? Úgy dönt, hogy amikor a nap magasan jár, amikor a legnagyobb hőség van, amikor mindenki, ember és állat az árnyékba húzódik, ő akkor indul el a kútra, a város szélére, mert akkor senkivel nem fog találkozni. Mert akkor nem kell hallgatnia vagy látnia, hogy hogyan húzódnak el tőle az emberek, hogy hogyan mondják a lányaiknak, hogy csak így ne járj. És ezen a napon is elindult a kúthoz, korsóval a fején, délben, a tűző napon. És már messziről látta, hogy ott van egy férfi, de az is hamar kiderült számára, hogy ez a férfi idegen, hiszen zsidó, olyan az öltözete, tehát ez nem lesz veszélyes. Nem ismeri őt, és különben is férfiak nem szólítanak meg nőket, zsidók meg végképp nem szólítanak meg samáriaiakat. Tehát nyugodt léptekkel folytatja az útját a kúthoz, és számít rá, hogy mire ő odaér, az a férfi odább fog egy kicsit menni, ő elvégzi a munkáját, aztán ugyanúgy, mint megszokta, hazamegy. De valami egészen más történik, mert ahogy a kúthoz ér, ez a férfi megszólítja őt, és vizet kér tőle. Hiszen neki nincsen merítő edénye, látszik, hogy el van tikkadva ő is a hőségbe. Milyen jól esik ennek az asszonynak, hogy végre valaki hosszú-hosszú idő után először tisztességesen szólítja meg. Nem odavet neki egy-két utasító, parancsoló mondatot, hanem emberként kezeli, emberi méltóságának megfelelően szól hozzá, és vizet kér tőle, amire szüksége van, de amit ő meg is tud neki adni, hiszen van merítő edénye. Bár ez a férfi elkezd azért valami furcsákat mondani, hogyha tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te kértél volna vizet, én tőlem, de hát ki vagy te, hogy nincs merítő edényed sem, hogyan kértem volna én tőled vizet, ez eléggé bonyolult és nehezen érthető, de aztán elkezd valami élő vízről beszélni, ami belülről fakad, és ami, hogyha van az embernek, akkor az mindig van, és akkor talán a kútra sem kell járni. Hát furcsa ez az ember. Mégis olyan tiszta a tekintete. Olyan békességet sugároz. Kicsit bolondokat beszél, de mi van, ha mégis van ez az élő víz, amiről beszél? Hát én benne vagyok. Akkor add nekem ezt az élő vizet, ha te tudsz ilyen vizet adni. Mire jön a válasz, akkor rendben, hívd ide a férjedet. És az asszony legmélyebb fájdalmára érkeztünk. Hát ha ehhez is férj kell, akkor ebből is kimaradtam. Igen, kimaradtam én már annyi mindenből. Abból, hogy gyerekeim legyenek, hogy biztonságos életem legyen, hogy el legyek fogadva, hogy státuszom legyen, hogy emelt fővel járhassak. Kimaradtam mindenből, pont emiatt, mert nincs férjem, mert nincs, akinek én kellek, aki engem maga mellett tart, és megbecsül. Hát, ha az élő vízhez is férj kell, akkor ebből is kimaradtam. Megszoktam már, kár volt reménykedni is. Nincs férjem, hangzik a válasz. És akkor ez a különleges ember ránéz, és azt mondja, tudom, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Kicsoda ez az ember, aki mindent tud rólam, aki nem úgy beszélgetett vele eddig sem, hogy nem tudott semmit, és azért volt ilyen szeretetteli, és ilyen partnerként kezelő. Eddig is tudta, mindent tud, de ki ő, aki mindent tud? És mégis elfogad, és mégis rám néz, és mégis tőlem kér. Ki ez az ember? Uram, te proféta vagy. Ugyanakkor ki tudja, hogy még mi mindent tud. életemnek a legfájdalmasabb pontja. Nehéz itt maradni. Evezzünk biztonságosabb vizekre. Hol is kell imádni az Istent, ha már te egyszer próféta vagy, és mindent tudsz, akkor beszéljünk egy kicsit fontos vallási kérdésekről. Hiszen a samaritánusok itt a hegyen imádják az Istent, a zsidók meg jeruzsálemi templomban imádják az Istent, de oda mi nem mehetünk be. Hogy is van ez? Mehetünk mi az Istenhez? Igen, míg az Isten az egyetlen, akihez talán fordulhatok. Minden nyomorúságomban is. Hol imádjam? Hogyan imádjam az Istent? Ha te az Isten embere vagy és próféta. A próféta válasza elgondolkodtató. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. De eljön az óra, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát. Lélekben, őszintén, onnan, ami minden embernek lehetősége, hiszen Isten lélekkel teremtett bennünket. Lélekben, szívünk mélyéről, és igazságban, minden takargatás nélkül. Eljön az az óra. Igen, tudja az asszony, hiszen évszázadok óta várják a megígértet, a mesiást, amikor eljön az óra. És akkor ez az idegen, ez a furcsa, zsidó férfi, aki magát, vagy akit ő prófétának hitt, annyit mond, én vagyok az. Igen, az Isten küldöttével, az Isten mesiásával találkoztál. És megdöbbentő a folytatás. Ez az asszony nem gondolkodik, nem agyal többet, nem is kételkedik. Leteszi a korsóját, ami azért egy nagyon fontos eszköze volt a mindennapi életnek. Ott hagyja a kútnál, és ebben a déli hőségben visszaszalad a városba, és egymás után zörget be azokba a házakba, ahonnan eddig őt lenézték, akiket eddig kikerült, ahol ott élnek azok a férfiak, akik őt elküldték. Egymás után minden házba bezörget, és azt mondja, gyertek ki, mert találkoztam a mesiással, ott van a városunk szélén, a kútnál, gyertek, találkozzatok vele ti is. Sestvérek, számomra a csoda az, hogy ezek után ezek az emberek nem azt mondják neki, hogy figyelj, napszúrást kaptál, túl sokat voltál kint a hőségben. Kicsit már meg is bolondultál. Eddig is volt elég bajon, de hát most már baj van. Mondhatták volna, nem? De nem ezt mondják, hanem még mindig a kora délutáni meleg órában fogják magukat és kimennek a kúthoz. És a történet úgy végződik, hogy azt mondják az asszonyok, hogy most már nem a te szavad miatt, hanem azért hiszünk, mert a saját szemünkkel láttuk és hallottuk. Mi az, ami ezeket az embereket arra mozdítja, hogy elinduljanak? Azt hiszem az, hogy ennek az asszonynak a kisugárzása, ennek az asszonynak az egész lénye változott meg, hogy a rút kiskacsából gyönyörű fehér hattyú lett. És ezt az emberek valahol megérezték. Nem őrült ez az asszony. Az, aki eddig szemét lesütve, vagy néha visszamarva, de a saját nyomorától agyonnyomva élt és járt közöttük, ez most egy ragyogó, sugárzó tekintetű, a kiengesztelődést, a békességet hordozó, örömhírt vívő nő lett. Mert találkozott a mesiással, aki őt elfogadta, aki őt választotta ebben a városban. hogy először vele találkozzon, és akivel való találkozása után ennek az asszonynak, ha a múltja nem is változott meg, hiszen az, hogy neki volt 5 férje, aki elküldte, az ott maradt. De már nem ez határozza meg az ő identitását, az, hogy ő kicsoda, nem az határozza meg, hogy mit csináltak vele a férjei, hogy hogyan értékelik, vagy nem értékelik, hogy szerethetőnek tartják, vagy nem tartják értékesnek, hanem az ő egész lényét, identitását, az határozza meg, hogy ő az, akivel a Mesiás találkozott, akit az Isten elfogadott, akinek a Mesiás megbocsátott, aki lélekben és igazságban imádhatja az Atyát. A fájdalmak, a hegek megmaradnak az életén, de a jelenét és a jövőjét többé nem ezek a fájdalmak és nem ezek a hegek határozzák meg, hanem az Isten szeretete. Mert engem az Isten szeret. Engem az Isten kiválasztott. Engem az Isten küldöttévé tesz. És ez mindent megváltoztat. Hát ezért jött Jézus, hogy ezt megtapasztaljuk. Hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy megnyissa a vakok szemét, hogy szabadon bocsássa a foglyokat. Ezt mondja ő a názáreti prédikációba, fellépése elején, úgymond az ő program beszédjében, hogy odalépjen azok mellé, akik az életben bármilyen okok folytán magukat rút kiskasának érezték, akiket a többiek valamilyen módon félre, peremre szorítottak. Akik mindig is azt érezték, hogy ők szeretnének szeretni, igazán mélyen kapcsolódni, de valahogy ez nem sikerült. Természetesen Jézus mindenkihez jött. De olyan sokszor mondja azt, hogy ő a betegekért jött. Meg azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És azt hiszem, hogy emögött az van, hogy mindannyian, ha a lelkünk legmélyére nézünk, akkor bizonyos hiányokkal és fájdalmakkal, sőt, szürke foltokkal, kudarcokkal és bűnökkel terhelten élünk. És amikor ezt közel tudjuk magunkhoz engedni, és nem ragaszkodunk az álarcainkhoz, amiben az van, hogy minden jó és szép és minden rendben van, hanem ott a szívünk mélyén Isten előtt a hiányainkat, a fájdalmainkat, a kudarcainkat és a bűneinket oda tudjuk tárni elé, akkor ő ott meg tud érinteni. És igenis lehet a rút kiskacsából gyönyörű fehér hattyú. Ez az újjászületés. Ő erre hív. És amikor megkaptam a meghívást, hogy itt advent idején szolgáljak a budaörsi gyülekezetben, és beszéljek a cigányok közötti szolgálatról, gondolkodtam, imádkoztam, és így jött elém ez az ige. Mert én ezt élem meg a cigányok közötti szolgálatban is. Egyszer Nagy Dobrogyban, Kárpátalján cigány gyülekezetben prédikáltam így a samáriai asszony történetéről, hogy elmondtam a Rút kiskacsa történetét. És ott nem egy cigányasszony indult el Isten követésével, és évek óta is emlegetik a Rút kiskacsát, és azt, hogy ők hogy tapasztalták meg az Isten bocsánatát és újjászülő erejét. Igen, vannak olyanok a mi társadalmunkban is, akik számunkra idegenek, akiknek látjuk a bukásait, akiktől vagyunk olyan távolságban, hogy a mindennapi harcaikat, küzdelmeiket, szívük vágyait nem látjuk. Mert biztonságosabb egy bizonyos távolságból nézni őket. De a távolság mindig megadja lehetőségét annak az ítélkezésnek, vagy közömbösségnek, ami nem a Jézus lelkülete. Ha megérezzük és megtapasztaljuk azt, hogy Jézus a mi elveszettségünkben megérint bennünket, és az ő szeretete találkozik a mi hiányainkkal, és ő elfogad, és a lelkünk legmélyén kapcsolódik hozzánk, ahol lélekben és igazságban imádhatjuk őt, akkor egy következő lépés az, hogy Jézus követeként ezzel a szeretettel, Jézus testeként, most a földön élve, ezzel a szeretettel lépjünk azok mellé, akik nem csak a szívük legmélyén, hanem a társadalom szemében is hiányokkal küzdenek, vagy kudarcot vallottak, vagy egyszerűen mások, mint mi. És hogyha így tudunk Jézus követeként élni, akkor hiszem, hogy bekapcsolódunk abba a küldetésbe, amit Jézus elhozott, amikor ő világosságul jött a sötétbe. A sötétség nem fogadta be őt. Mégis, akik befogadták, azoknak megadta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Hát forgassuk ezt az üzenetet a szívünkben, és énekkel válaszoljunk rá, énekeljük a 397. dicséretet, annak első és első versét. Jézus, köszönjük, hogy Te nem úgy látsz bennünket, ahogy a környezetünk sokszor lát, vagy ami a kudarcainkból, a hibáinkból fakad. Még csak nem is úgy látsz bennünket, mint ahogy mi magunkat látjuk, hanem Te a Te gyógyító szereteteden keresztül nézel. Te a mi szürke kiskacsa létünkben is benne látod a hattyút. És a Te veled való találkozás, a Te bűnbocsánatod, a Te elfogadásod, a Te szereteted valóban új identitást, új életet, új reménységet, új szeretetet, új békességet adhat nekünk. Urunk, erre kérünk ebben az adventben. Így készíts veled való találkozást számunkra. Adj bátorságot, hogy életünknek azok a mélységeibe lemenjünk, ahol fájdalom van, ahol szürke foltok vannak, amiket takargatunk, szégyellünk, ahol kudarcok vannak. Mert ezekkel egyedül nem tudunk igazán mit kezdeni. De köszönjük, hogy Te világosságul jöttél a sötétbe, azért, hogy életünket ezeknek a mi fájdalmas pontjain érintsd meg, és ott hozz újat, és ott hozz gyógyulást, és szabadulást, és bocsánatot. kérjük ezt tőled. És így tölts meg bennünket a te szereteteddel és örömöddel, hogy az adventben és a karácsonyban ezt az örömöt, ezt a békességet és ezt a szeretetet tudjuk hordozni, akár azok felé is, akik megbántottak, mert mi veled a Mesiással találkoztunk. És úgy így kérünk azokért, akik a környezetünkben egészen máshogy élnek, mint mi, akik más problémákkal küzdenek, akik sokszor kívülesnek a mi tekintetünkön. Add nekünk a te lelkületedet, hogy így tudjunk a te szereteteddel melléjük lépni, és tekintetüket feléd irányítani, hogy ők is megtalálják az utat ahhoz, hogy lélekben és igazságban imádhassanak téged. Urunk, köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató. Köszönjük, hogy te mindannyiunkat keresel azért, hogy megtarts. Kérünk, hogy áld meg beteg testvéreinket és gyógyítsd őket. Vigasztald a gyászolókat. És Urunk, kérünk azokért különösen, akik szorongva a szívükben készülnek az ünnepre, mert nem lehetnek együtt szeretteikkel. A te békességed vegye körül őket. És kérünk a családokért, akik együtt ünnepelnek, a te örömöd és a te dicsőséged, a te békességed ragyogja be az ő ünnepüket is. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyben vagy,
jöjjön el a tanulságot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a fölött is. A minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk a te ellenünk végezetünknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket az adottól, mert tiéd az ország, a hatalom.
Köszönjük szépen ezt a szolgálatát, köszönjük az örömhírt, amit hozott közénk, és tényleg az a reménységünk, és az én imádságom is az, hogy gyönyörűséges fehér hattyúként menjünk innen is. Éljünk és szolgáljunk, és vigyük az örömhírt a szomszédaink, munkatársaink, családtagjaink közé is. Gyülekezeti életünkkel kapcsolatos hírekre figyeljünk még. Először is az adakozást hirdetem az ige szavaival. Aki hálaadással áldozik, az dicsőjét engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse ez. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok 7 alkalmaira is, melyek kicsit másképpen alakulnak most, mint ahogy azt megszoktuk, hiszen karácsony ünnepére készülünk. Holnap délután 4 órára a konfirmandusokat várjuk ide. Kedden kint a Kamara Erdei Idősek otthonában 10 órától lesz istentisztelet, ahol úrvacsorai közösségben is együtt leszünk az ottani idős testvérekkel, majd pedig utána szobákba is viszünk úrvacsorát. Délután pedig a gyülekezetünk gyermekeivel megyünk ki 4 órára, és visszük karácsonynak az örömét, hírét a gyermekek kis előadásával, jelenetével. Azt kérem a testvérektől, hogy imádságainkban gondoljunk erre az alkalomra, és legfőképpen imádkozunk az ottani idős testvérekért is, akik tényleg sokszor olyan elhagyatottnak érzik magukat. Olyan jó lenne, hogyha ők is tudnák, és bizonyosságuk lehetne az, és tapasztalnák, hogy még ők is lehetnek fehér hattyúk. Szerdán délelőtt 10 órától hívjuk és hozzuk is ide a gyülekezetünkbe, a gyülekezeti termünkbe azokat az idős beteg testvéreket, akik már nem tudnak, vagy nagyon nehezen tudnak legfeljebb eljönni ide gyülekezeti alkalmakra. Nekik lesz karácsonyi együttlét, úrvacsorás istentisztelet, és utána pedig szeretett vendégség. Ezzel kapcsolatban hadd hirdessem azt, hogy ha valaki szívesen hoz egy kis süteményt az ő szeretett vendégségükre, akkor azt örömmel vesszük. Azt kérem, hogy aki tud így készülni, aki tud sütni valamit, az itt Isten tisztelet után majd, amikor kezet fogunk, akkor jelezze azt nekem. Szerda, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel pedig előkészítő Isten tiszteleteket tartunk itt a templomban. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától leszünk együtt, ezzel egy időben lent a gyermekek is együtt lesznek. Karácsonykor pedig 10 órakor mindkét napján lesz úrvacsorai istentisztelet, készüljünk tehát így ezekre az alkalmakra is. Most majd még meghallgatjuk, illetve megnézzük Eszternek a beszámolóját, és mindenkit hívunk erre, hogy ne menjünk el majd, hogyha itt az áldás elhangzik, hanem tényleg tekintsünk bele egy kicsit a részleteibe is, annak a szolgálatnak, amely a cigányok között folyt, és hogy tényleg az Isten igéje, az evangélium, az milyen hatalom, és hogy milyen változást tud Isten szent lelk által munkálni emberek életében. Hogyha ezt a beszámolót meghallgattuk és megnéztük, utána pedig még hívunk mindenkit le a gyülekezeti termünkbe, ahol még a múlt vasárnapi adventi vásárból van egy kis maradék, meg jöttek hozzá még újak is, azt is meg lehet nézni, de nagyon sok szeretettel hívok mindenkit, tehát akinek nincs már vásárlási szándéka, őket is szeretettel hívjuk le, hiszen van meleg teja, van forradbor, és emellett beszélgethetünk, gondolom esetleg még igehirdetőnket is. Meg lehet kérdezni, hogyha vannak kérdéseim, meg lehet szólítani. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk, és marasztanunk mindenkit itt. Majd menjünk le innen a gyülekezeti helyiségünkbe. Még most szombaton is, advent 4. szombatján lesz kint a templomtéren gyertyagyújtó ünnepség, oda is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is, Simon Lászlótól búcsúztunk, aki 1942. február 14-én Budapesten született, és ezesztendő november 26-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Innen is most is az Úr Jézus Krisztustól kívánunk erőt, vigaszt a gyászoló család minden tagjának. Most pedig a 397. dicséretünket folytassuk, tehát a megkezdett 397. énekünknek énekeljük a második, harmadik és negyedik verszakait, az ötödiket majd a beszámoló után. Tehát most a 2-től a 4. verszakig énekeljük.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen.